A tisztelt szkeptikus találkozó, kedves hallgatóság! Most az ebéd utáni rész első felében, tehát a szünetig, elsősorban csillagászattal fogunk úgy látszik foglalkozni. Két csillagász előadónk van. Az első az Ponori Török Aurél kollega, aki Mit látott a szemtanú címmel fog előadást tartani. Felkérem Ponori Török Aurélt.
Igen, tisztelt konferencia. Ezelőtt kereken 50 évvel és egy-két nappal ezelőtt egy érdekes meteorológiai állapotban volt Európa. Egy-két hely állt csak ki az egész kontinenst befedő felhőzetből. Ez az egy-két pont Hollandia, Csehszlovákia és Észak-Olaszország egy-két része. Ja, és hozzáteszem, Magyarország teljes egésze. És ez igen hasznosnak bizonyult a csillagászti megfigyelések története szempontjából. Tudnélik, 1954. október 25-én egy igen fényes, meg nem mondanám, hogy mínusz hány magnitúdó fényességű meteor, tűzgömb, vagy valami ilyesmi jelenség húzódott végig hazánk minden részéről láthatóan. Igaz, hogy korán volt, hiszen alig múlt 6 óra, és éppen ezért csak azok látták, akiknek a munkába sietés állapotában kényszerűségből a szabad ég alatt, vagy az utcán kellett tartózkodniuk. Mint hogy erre már volt példa, Kulin György, az Uránia csillagvizsgáló akkori igazgatója, fölhívást intézett a napilapokon keresztül az ország lakosságához, hogy aki ezt a jelenséget, ahogy ő mondta, meteorikus tűzjelenséget látta, az küldje be az észrevételét a feltűnés időpontjára, a meteor mozgási irányára, színére, esetleges hangjára vonatkozólag. Ezt ő már másodízben tette meg, mert közel 10 évvel azelőtt már feltűnt egy ilyen fényes meteor, és akkor a napilapokban közzétett kérésére 199 helységből mintegy 250 jelentés futott be. És ebből állapította meg azt, hogy körülbelül milyen magasan, milyen sebességgel húzódó micsoda volt az, amit ezek az emberek láttak. És hát bizony egészen meglepő dolgok jöttek ki, mert Kulin megállapítása az volt, hogy a jelenség körülbelül 270 kilométer magasságban villant fel, még Tokaj felett is mintegy 200 kilométer magasan húzott el, majd Gödöllő térsége felett körülbelül 22 kilométer magasban aludt ki. Tehát erre a kérésre elég sokan válaszoltak, és így nem volt meglepő, hogy 1954-ben még több jelentkező levele futott be az Urániába, mintegy 1600. Mondanom se kell, hogy 1600 különböző leírást kaptunk készhez, ugyanarra a csillagászati jelenségre vonatkozólag. Az roppant érdekes volt, hogy a levelek mintegy fele, Budapestről származott, pedig hát a vidékiek korábban kelnek, és nagyobb a kilátásuk a nyílt ég felé. Meglehetősen eltérők voltak ezek a leírások, úgyhogy csak egy bizonyos idő után lehetett következtetni arra, hogy ezek a szemtanúk tulajdonképpen mit is láttak. Hát nincs az a csillagász, aki néhány év múlva, vagy néhány évszázad múlva megállapítaná, hogy a két leírás közül melyik az igaz. Az egyik. 3/4-5 felé észak-déli irányba szédületes sebességgel rohanó, csóva nélküli égővölös gömb rohant át hangtalanul a fejem felett. A gömb átmérője 6-8 méter lehetett, magasságát 150 méterre becsültem tőlem. Vagy 7:30 órakor nyugat-keleti irányban méltóság teljes lassúsággal a látóhatártól nem messze, igen hosszú mag nélküli égszínkék csóva úszott át az égen, a csóva szélessége 2 centi, a hossza 80 centi lehetett, magasságát 8-10 méterre becsültem, az átvonulást több percig tartó, erős suhogó hang kísérte. Hát amidőn néhány évvel a jelenség után ezeket a leveleket összegyűjtöttem és rendezgettem, már csak körülbelül 600 volt meg. Tudnélik, a nagyon szép ábrázolások, amik a levelekben találhatók, voltak találhatók, azok ott voltak az Uránia falán, szinte kárpitként beborítván az Uránia három falát. Az adatokból a következőket ragadtam ki. A meteor megpillantásának időpontja, a megfigyelés időtartama, a meteor látszó nagysága, alakja, színe, iránya, magassága, sebessége és hangja, továbbá a meteor csóvájára és szétesésére vonatkozó észrevételek. Hát, mint említettem, mintegy fele a levélíróknak budapesti volt, és hát ezt arra magyarázom, hogy a budapestieket könnyebben lehet írásra rábírni. A levélírók negyed része hölgy volt. Az ő levelük nagy részét átfűtötte a szép látvány hatása, és a keltett érzelmek néha kimondottan költői hasonlatokat sugaltak. Például csak a meteor színére vonatkozólag van ilyen világosan ragyogó türkíz, holdszínű, hajnalpiros, áttetsző ezüstös, gyengén átszőve zöldes fénnyel, vagy halvány nemzeti színű. Ennél csodálatosabbat és szebbet, de félelmetesebbet sem láttam életemben, a világ legszebb színeit játszotta. Hát mindebből ugye csak annyi állapítható meg, hogy a női lelket az minden esetre mélyen meghatotta az ilyen rendkívüli és meglehetősen szokatlan és szép látvány. Nagyon meghatott engem, hogy sok fiatal írt, nem csak idősek, hát írt 8 éves kislány, de írt igaz 76 éves földműves is, írt Kossuth Díjas fizikus és országos hírű író is. Az első, amit szemügyre vettem, a meteor megpillantásának időpontja. Hát meg kell mondanom, hogy noha budapestiek nyilvánvaló, munkahelyre siettek. 54 Rákosi kor. A munkahelyen egy bélyegző óra várja a dolgozókat, és irgalmatlanul, perci pontosággal lebélyegzi a munkalapjukat. És mégis, hát fantasztikus tág határok között változott, legalábbis az egy-két nap múlva leírt észrevételekben a szemtanúktól származó időpont. Hát én elhagytam azokat, amelyek egy órával előbb, vagy egy órával később a valószínűnél eltértek, és csak a 6 és 7 óra közötti időpontokat vettem figyelembe. Meglehetősen nagy sűrűsödés volt a 6 óra 10 és 6 óra 20 óra 20 perc közötti időintervallumban, és kiközepelve az eredményeket, 6 óra 17 perc jött ki, ami azért is érdekes, mert Budapesten az évkönyv szerint 6 óra 17 perckor kelt a nap. És ez azt jelenti, hogy a keleten élők azok már azt írták, hogy jó, feljött a nap. És minthogy már világos volt, én minden esetre megkérdeztem a Szabadsághegyi, az akkori Schwab-hegy, ugye, az akkoriakat, szaktársakat, hogy ugyan látták ezt a meteort. És akkor megkérdezték, hogy mikor lehetett azt látni. Hát mondom, 6 óra után. 6 óra után? Hát akkor már semmit nem lehet látni. Hát a csillagászoktól ez nagyon is természetes. A már akkor talán szép számú csillagászbarátoktól és amatőr csillagászoktól nem jött jelentés. Egyetlen egy amatőrtől, amit majd később még részletezni fogok, futott be egy figyelemre méltó jelentés. Különben az amatőr csillagászok nyilván épp úgy aludtak 6 óra tájba, mint a szakmaiak. Mennyi idő alatt volt látható az, ez a meteor jelenség? Hát kérem, egyik verzió. Pillanatok alatt száguldott át az egész égbolton. Második, körülbelül negyed óráig láttam. Hát nem azért mondom, de mind a kettő női megfigyelőktől, szemtanúktól futott be. De általában másodpercektől 2-3 percig terjedő idő az, amíg látták a szemtanúk ezt a jelenséget, kiközepelve a kapott eredményt. Tehát a 50-55 másodperc jön ki, és ez több objektív megfigyelő is megerősítette. Volt egy diák például, aki azt mondja, hogy pontosan jár az óra, és éppen rápillantottam, amikor megláttam. És megírta, hogy mikor, és 45 másodpercig tudtam figyelni. És volt egy Sopron megyei tanító, akinek a nyakába függött a fényképezőgép. Nosza, amint ezt megpillantotta, ezt a meteort, azonnal fölemelte, célba vette és, készített egy fölvételt. Az sajnos már nincs meg. És utána még arra is volt ideje, hogy ezt a régi típusú fényképezőgépet továbbítsa, újból beállítsa a képet, és egy második felvételt is csináljon. Ez azért érdekes, ez a felvétel, mert ez már egy bomló, két darabból álló meteort mutatott, vagy meteor jelenséget. Hogy milyen alakja volt a meteornak? Hát volt olyan, hogy elől széles, aztán keskenyedett, elől szinte pontszerű, és aztán szélesedett, vagy párhuzamos volt, vagy elől volt egy csillag, és hosszú egyenes farka volt, vagy pedig három kisebbedő gömb ment egymás mellett, egymás előtt. Hát, hogy pontosan milyen alakja volt, azt a szemtanúk a fantáziájukra bízva a következő dolgokhoz hasonlították. Mint egy 100 különböző alakot írtak össze, hát engedjék meg, hogy csak a felét ismertessem. Akadt a leírások között geometriai alak. Gömb, félgömb, henger, kúp, háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, ellipszis. A többség szerint azonban szivar, hal, esőcsepp. A fantázia gazdagságára még a következők is nagyon fényt vetnek. Csónak, kihegyezett nylon égő, égő vadlúd, lopótök, papírsárkány, ceruzavédő, süllő, harcsa, egy kilogrammos csuka, ebihal, bukó repülést végző madár, úszó akna, buzogány, lengő fátyol, pont, felkiáltójel, csillag, üstökös, félhold, amelynek a domború fele elől van, félhold, aminek a homorú fele van elől. Orsó, ék, nyújtott diszkosz, kígyó, kígyó feje, seprű, répa, cukorrépa, burgundi répa, szép fényes üveg, nyíl, nyílhegy, kályhacső, oxigénpalack, tőr, megrakott fagylal töltsér. És természetesen 50 más hasonló alak. Érdekesek a több darabos leírások, egy kisebb, egy nagyobb gömb, négy apró csillag, négy gömb, öt gömbből álló sor, és így tovább. Milyen lehetett az üstökös valójában? Hát a bíró tanítóféle fényképek, azok azt mutatják, hogy egyiknek se volt igaza, mert ez egész szabálytalan alakú volt, és a második képen már egy kis folt a képen látszik, annak jeléül, hogy az üstökös-szerű, üstökös mag vagy meteor jelenség tényleg szétoszlott. Mekkorának látták a megfigyelők, a szemtanúk a meteort. Néhány adat, 2 centi diónyi, teniszlabda, közepes almanagyságú, ökölnyi, 100-as, 200-as égő, tenyérnyi, közepes labda nagyságú, akkora, mint egy ma született gyermek feje, mint egy 3-4 éves gyermek feje, futballlabda, 5-ös futballlabda, sapka, kalapnagyságú, nagy tányérnyi, 1 méteres, 6-8 méter átmérőjű repülőgép nagyságú, 800-1000 méter hosszú, és még vagy 100 egyéb fajta méret. Természetesen egyik sem jó, de mindegyik az lehetett volna, hogyha megírja, hogy milyen távolról látta ekkorának. Van egy-két ilyen szempontból értékes adat számunkra, a telehold átmérőjének 1/7 része, fél telehold, valamivel nagyobb, mint egy telehold. Egy ipari tanuló gyerek azt írta félénken, nem tudom mekkora volt, de a kis ujjammal le lehetett takarni. Ha a szögértékekre számoljuk át ezeket az adatokat, 4 ívperc és 1,5 fok közti értékeket kapunk. A biztos adatot a bíróféle felvételek adták, körülbelül 40 ívperc, tehát valamivel nagyobb, mint a telehold. Milyen színűnek látták a meteort? Hát bármelyik festőnek dicséretére váljon az, a sok szín, amit felsorolva volt, csak a fehér. Habfehér, hófehér, zöldesfehér, sárgásfehér, izzófehér, vakítófehér. Sárga. Citromsárga, narancssárga, aranysárga, vöröses sárga, zöld, olívzöld, oxidzöld, türkiszöld, Szent János bogárzöld, tengerzöld, neonzöld, sötétzöld. Kék. Fehéreskék, halványkék, türkiszkék, kék neonszínű, acélkék, vakítókék, sőt, ibolyán túli kék. Egyéb. Hideg, szivárvány színű, mindenféle színű, hullócsillag színű, hullócsillag színétől elütő, hamuszürke, sötét, fekete, sőt, koromfekete. A megfigyelők fele a meteor után húzódó és attól többnyire eltérő színű csóvát is látott. Itt sem egységes a szín megjelölése, halványvörös, tűzvörös, ticiánvörös, bíborvörös, neonpiros, izzósárga, narancssárga, zöldessárga, izzófehér, ezüstfehér, kékesfehér, nájlonfehér, élénkzöld, sárgás és kékeszöld, égszínkék, ibolyakék, vöröses lila, sötét lila, rozsdabarna, opálos, gyöngyház, holdszínű, színjátszó, ezerféle színű. Sajnos a bíró gépében nem színes film volt, így nem tudtuk közvetlenül a szemtanúk elbeszélései alapján megállapítani, hogy milyen színű volt, de megpróbáltam a spektrum mentén elhelyezni ezeket a mondott színeket, és a zöldnél volt egy kiemelkedő csúcs, tehát föltételezem, hogy zöld volt, a türkisz árnyalatot sokan kiemelték, hát ezt részben a kék részben a zöldhöz helyeztem el, és így még kiemelkedő volt a zöldnél a maximum. Többen a leghatározottabb állást foglaltak amellett, hogy semmiféle vörös vagy piros nem volt a jelenségben, hanem villamosnak az áramszedője szikrájához, vagy bárium színezésű lánghoz hasonlította. A bárium a tűzi játékoknál a zöld festő szín. A meteor tehát mindenképpen zöldes volt, de mégis mintegy 10%-a a szemtanúknak a vörös színt jelölte meg. Miért? Ide valószínűleg a színtévesztők megfigyelései kerültek. Az emberiség nagy hányada, el se lehet hinni, 8%-a vörös-zöld színtévesztő, és minthogy meteorikus tűzjelenségről emlékezett meg a Kulin-féle felszólítás az újságokban. A tűz az eleve vörös, tehát megjelölték a vöröst. A csóva színébe, színének ecsetelésére a szemtanúk még több és még eltérőbb színeket emlegettek. Hát vajon ennek mi lehet az oka? Hát egy oka volt legfőképpen, hogy nem volt csóva. Egyáltalán nem volt csóva. Hanem aki a sötétbe vagy félhomályba egy világító, fényes pontot lát, az nyilvánvaló a szeme utána húz egy olyan csóvát, amelynek a színe többé-kevésbé az előtte haladó világító test színének a kiegészítő színe. Nos, hát minthogy a meteor valószínűleg zöld volt, tehát a kiegészítő színe a vörös, és épp ezért a csóva szín meghatározói nagy részt vörös színt jelöltek meg. Na még a sebességre vonatkozó megjegyzés, sebessége méltóság teljesen úszott, szokatlanul kis sebesség, viszonylag lassú volt, nem nagy, nem túl nagy, nagy, gyors, és a jelzők egész tárháza, rendkívül feltűnően gyors, rémgyors, villámsebes, nyílsebes, óriási, hihetetlen, szédületes, rettenetes, borzasztó gyors. Hát, hogy milyen távolra képzelték az emberek? Hát a lehető legkülönbözőbb távolságok szerepeltek 50 métertől Dél-Afrikáig. Sebessége milyen volt? Hát ugye a méltóságteljes lassúságtól a rémgyorsig, vagy 20-25 km másodpercenkénti sebességet, vagy 20-30 km per óra sebességet jelöltek meg. Hát az egyik a másiknak több ezerszerese. Az irány meghatározásánál, hát itt elmondhatnám, hogy többnyire budapestiek ilyet írtak, hogy Jánoshegy, Gellérthegy, Pasarét, Gellérthegy, Cegléd, Abony, Komárom, Budapest. Egyik sem helyes, mert nem írta meg, hogy honnan nézte, de az tény, hogy egyik sem mondott ellen a észak-nyugat-dél-keleti iránynak. Volt-e hangja a meteornak? Ez egy nagyon érdekes jelenség. Lehet, hogy vannak, akik az elektromos kisüléseket hangnak érzékelik, és hát erre egy példát tudok csak mondani. Egy Zala megyei buszsofőr olyan erős zúgást hallott, hogy leállította a gépét, kiszállt, és akkor látta, hogy mi van. Mert mások azt mondták, hogy ugye, hogyha valaki egy ilyen haladó testet lát, hát akkor vagy sistereg, vagy zúg, vagy fütyül, vagy suhog, mint egy madár szárny. Azt írta, hogy egy érdekes zúgást hallottam, de lehet, hogy csak hozzá képzeltem. És ennek van igaza. És milyen lehetett a valóság? Hát kérem, itt szabadjon azt az egy szem amatőr észlelést elővenni. Ez a laikus adatok tengeréből úgy emelkedik ki, hogy időpont 6 óra 15 perc, a jelenséget 20-30 lépés ideig láttam világos zöld színben, a szint azonnal összehasonlítottam egy vasúti jelzőlámpa zöld fényével, a meteorvonulás iránya északnyugat délkelet, a látóhatár feletti magasság körülbelül 10 fok. A sebesség nem volt nagy, a pálya mindvégig párhuzamos maradt a horizonttal. Nos, hát ez nagyon érdekes, mert az összes többi szemtanú a magasságra 20 és 70 fok közötti látóhatár feletti magasságot adott meg. Hát ez a 10 fok, ez kérem, szinte pontos, mert Kulin egy egyszerű megfigyelő eszközt ajánlott azoknak, akik ezt igényelték, aminek a segítségével meg tudta állapítani, hogy ő milyen fok alatt látta a látóhatárhoz viszonyítva azt a jelenséget. És így kiderült, hogy például Debrecenből 10 fok, Sopronból 13 fok, és Budapestről körbe 11 fok alatt lehetett látni. És volt, aki azt írta, a fejem felett húzott el. Hát nagyon érdekes, hogy a kimérésekből az adódott Kulinnak, hogy ennek a mondjuk bolidának a távolsága tőlük 700 és 1000 kilométer között változott, a magassága 200-220 kilométer, a sebessége 30-50 km másodpercenként, és a bíróféle 40 ívperces átmérőből ez bizony 10 kilométer átmérő adódik. Hát ez nyilván nem magának a testnek, hanem a körülötte felizzott levegőnek az átmérője. És különben is lehetséges, hogyha ez egy olyan nagy test volt, akkor a visszavett napfény is. Nos, ebből az eseményből és a leírt szemtanúk egymástól olyan nagy mértékben eltérő leírásának a tanulsága az, hogy minden csillagászati jelenségről a leírást rendkívül komoly kritikának kell alávetni. És gondoljuk csak meg, azok, akik leírták a század, a múlt század közepén, mentesek voltak az ókori és középkori, vagy az újkor elej olyan természetfeletti hiedelmektől, előítéletektől, meg elfogultságtól, ami a régieket előfogta. Ők objektivitásra törekedtek, és ami a legfontosabb, jó szándékúak voltak, a valóságot akarták leírni. Szerencsére akkor hazánkban még nem terjedt el az UFO őrület, tehát senki ilyen eredetre nem vezette vissza. Egy megfigyelő volt csak, aki azt írta, hogy esetleg egy űrrakéta kísérletről lehetett szó. Szabadjon, kedves hallgatóim, figyelmét felhívni arra, hogy mindaz, amit eddig elmondtam, az nem marad meg a csillagászat szűk körén belül, hanem lényegesen tágabb körre vonatkoznak, mint a csillagászat. Ezért igen hasznos volna ilyen jelenségeket és ilyen tömegadatokat megfigyelni azoknak, akik a régi írásokkal úgy foglalkoznak, hogy azokból meg akarja állapítani a valóságot. Tehát ezeknek figyelmébe ajánlom ezeket a megfigyeléseket, mert hiszen ez egy olyan tömeg megfigyelés, amelyből az ókorból nem maradt legfeljebb 1-3 vagy legfeljebb 500 szemtanulnak a leírása. És igen tisztelt kongresszus, gondolja meg, hogy az emberiség történelmét megbízható szemtanúk közléseiből állították össze.
Nagyon köszönöm Ponori Török Aurélnak ezt a igen tanulságos előadását, és egy mondatot hagyd tegyek hozzá, abból a kiindulva, hogy a teremben sok a fiatal, és talán fel se fogják, hogy 1954-ben senki a Földön nem tudta, hogy ebben a magasságban, ahol a meteor végigszáguldott, milyen a légkör. Semmiféle megfigyelés még nem volt a felső légkör sűrűségéről, hőmérsékletéről, szerkezetéről. A csillagászok ezekből a megfigyelésekből, a meteor megfigyelésekből próbálták levonni a következtetéseket a tekintetben, hogy milyen a felső légkör. És 3 évvel később került pályára az első mesterséges hold, és annak fékeződéséből, és illetve a többi műholdnak a fékeződéséből sikerült az első megbízható adatokat levezetni a felső légkör szerkezetére vonatkozólag. Úgyhogy a meteor észlelések, az akkori meteor észlelések, azok tudományos szempontból egy nagyon fontos cél volt, és ezért volt ez a kezdeményezése is Kulinnak, hogy gyűjtsük össze a megfigyeléseket, és próbáljuk levezetni a pályáját, hiszen a pályából következtetni lehetett volna, vagy lehetett, most nem tudom pontosan, arra, hogy milyen sűrűségű légrétegben haladt át ez a test ott. És milyen változásokon ment át, elégett, lefékeződött, stb. Úgyhogy akkor ez tudomány volt, Három évvel később elkezdődött az űrkorszak, és tulajdonképpen ezeket a megfigyeléseket fölöslegessé tette. De ez egy nagyon más korszak volt, amikor ez a megfigyelés történt. Nem is beszélve 44-ről mondjuk. Más oldalról az is igaz, hogy abban az időben nem lévén még mesterséges hold, tehát fel sem merülhetett, hogy az, ami átvonul az égen ilyen sebességgel, az egy mesterséges jelenség. Azt még akkor tudta mindenki, hogy az természetes. Később egy ilyen jelenség láttán nagyon sokan arra gondoltak jogosan, hogy ez egy megsemmisülőben lévő mesterséges hold. Mint hogy a legnagyobb részük valóban az is volt. Úgyhogy itt a természetes magyarázat innen is adódott még.